magamat, és hatva éreztem a témát, amikor hát az év során több Mária ünnepünk is van, mindig beszélünk valamit az anyáról, az ő tiszteletéről, de arra gondoltam, hogy foglaljuk össze az egésztetést, valahogy egy előadás keretében majdnem mindenről halljunk, és hogy megértsük, én egy kicsit távolabbról kezdem az egészet, hát is inkább, hogy ráérezzünk arra, hogy Isten logikája, más Isten, azt mondja a német teológus Andere, egészen más, és úgy gondolkodik, ahogy mi emberek, és csodálatos dolgokat. Az emberek valljuk, hogy Isten néha meghökkentő dolgokra képes, meghökkentő dolgokat tesz, nagyon sokszor felrúgja az emberi logikát, de szoktuk mondani, hogy útjai kifürkészhetetlenek, vagy azt is szoktuk mondani, hogy barba betűkkel is egyenesen ír. És olvasva a Szentírás, tanulmányozva a Szentírás, kiderül, hogy választásai nagyon sok esetben meglepőek, egyediek, szemben ennek az emberi logikával, az emberi elképzelésekkel. És amiről éppen szóltunk bent a templomban, hogy nagyot tett vele ő, aki hatalma, hatásból kiemeltünk az Ószövetségi Négy nagy embert, akikkel valóban az Úr tett nagyot, de azért tudtak ők nagyok lenni, mert közreműködtek az őket naggyá tenni akaró Istennel, tehát feladták az akaratokat, azonosultak az Istennel. Tehát itt is az van, hogy Isten azt tesz naggyá, akit akar, azt tesz jelentéktelenné, akit akar, és ezt tőle senki semmilyen címen nem kérheti számon, mert a mindenható Isten a maga döntéseiben szuverén Úr. Valójában ez történt azzal a názáreti zsidó lányjal, akit mi Máriának nevezünk, akit a megtestesülő fia édesanyjává választott. És valóban hallatlan dolgot tett vele az Úr. Mária a Magnifikátban olyan szép van azzal, ahogy mondtam, sem zsoltár ízű mondta. Tehát Isten mindig hallatlanul. Ennek bizonyítására egy ószövetségi példát szeretnék ismét felidézni, amely maga hosszában három fejezet a Teremtés könyvében, 30. fejezetet otthon el lehet olvasni. Hát ezen a fejezetben arról van szó, hogy látnak két fia van, Ézsau és Ján. Alkalommal Ézsau hazajön a mezőről, és annyira éhes, hogy nagyon éhes, és Jákob falatozza a lencsét, és hát egy tál lencséért eladja az első szülőtségi áldást. Az első szülőtségi áldás az arról szólt, hogy az a megváltónak a vérvonala. A Ószövetségi Szentírásban sokszor mondtam, a kulcsmondat a Teremtés könyve 3.15.16, ahol a mindenható Isten a bűnbeesés után megígéri a megváltást és a megváltót. Tehát olvasni. Ellenkezés keltek a te ivadékod, az ő ivadéka között, ő szívipor helyedet, ennek sarkát veszett célba. Ettől kezdve minden afele mutat, hogy Isten az idők teljességében ez Galata 4.4, Galatasnak a fogalmazása. Asszonytól megszülessen a megváltó. Ebben a kontextusban az első nagy lépés, hogy Isten népet választ, meghívja Ábrahámot. És aztán, amikor a családról beszéltem, akkor a klán családnál mondtam, hogy mindig az első szülött számít. Mert az első szülött az a vérvonal, ahonnan várták a megváltónak az eljövetelét. Most Ézsau ezt a csodálatos dolgot dobta oda egy tálencsére, rádöbbent, hogy mit tett. De vissza a babarangyot, nem így írja a Szentírás, de hogy azt gondolta, hogy vissza lehet csinálni, de nem lehetett visszacsinálni azért, mert Jákob az ikrek közül a másodiknak született, ugye? A másodiknak született édesanyjának a segítségével, Rebekának a segítségével a lassan már nem látó Izsáktól elcsenik az első szülöttségi áldás. Nagyon izgalmas, körülbelül menő történetnek számít, ugye, hogy kijön elő a haza a vaddal, nem mondom el, mindenki ismeri a történetet. A lényeg az, hogy ennek össze nagyon komoly következménye. Ézsau elkezdi üldözni Jákobot, Jákobnak menekülnie kell. Maradása egyáltalán, és érdekes a Szentírás anatolikusan leírja, hogy Ézsau elcsúszott, apja anyja bosszantására, keserűségére élte a maga életét, viszont Jákobnak el kell menekülni. Hát hova mehetne, elmegy a nagybátyjához, Lábánhoz. Lábának van két lánya, a Lea, a nagyobbik és a Rákel, a kisebbik. Ők szerelmes lesz a kisebbikbe, Rákelbe. Meg is kéri a kezét, de hát keleten vagyunk, ahol az asszonyért fizetni kell. Ő gordus szegényen jött el otthonról, semmit sem hozott magával, hát akkor azt ígéri nagy merészen, hogy ő 7 évet szolgál Rákelért. De pedig a hétvesztető minden nap, azt írja a Szentírás, az elmes embernek ugye hát napok így telnek, ha valaki ilyen szolgálat, elkövetkezik a mennyegzőnek a napja, és Láván ragaszkodik az ő törzsének a hagyományához, ugye a bokját nem alulról kezdik meg, ugye, mondják a Székelyföldön, hanem a tetejéről kezdik meg. Hát nem azt adja hozzá feleségül, akit hát ő kérne, és keleten a mennyasszony teljesen el van takarva, csak a nász éjszakán vehet észre, mi meg a mennyasszonyát, az öreg Lábán rá leálltatja feleségül. Mi a telenderhez? Az valószínű 2-3 kancsóval többet is hihatott még este, és csak meg kell döbbenne arra, hogy hát nem Rákel van mellette, hanem le. Nincs mit tenni, elhárták a házasságot, hogy ezt mondja mai napig is a jog, tehát törvényes feleségek, fél feleség, de hát Jákobnak kell Rákel. Csak valában kap az alkalmat, megkapod őt is, de még 7 évet szolgálni. És ne szolgálja azt a 7 évet is, Jákob megkapja Rákelt. Semmi gond nincsen, több bejösség korában élünk, ezen senki nem ütközött, nem ma sem fog, senki sem beütközni. Azt írja a Biblia, őt jobban szerette, mint Leát. Vagyis Rákelt, Jákob jobban szerette, mint Leát. És most idézem szó szerint a Szentírást, a 29. fejezet 31-től 35 versetig, amikor az Úr látta, hogy le a háttérbe szorul, megnyitotta méhét, Rákelemben mentő maradt, és ez keletelt a védje, mely a fogant és fiúk szült, akit Róbennek nevezett. Mivel úgymond az Úr meglátta nyomorúságomat, és most már szeretni fog a férje. A fiút hoztam a világra számára. Aztán ismét fogant, fiút szült, ezt mondta, az Úr meghallotta, hogy háttérbe szorultam, azért adta ezt nekem, Simeonnak nevezte el. Mivel fogant és fiút szült, ezt mondta, most végre felém fordult a férjem, mivel 3 fiút szültem neki, ezt Lévinek nevezte el. Még egyszer fogant és fiút szült, és így szolgálom az Urat, ezért Júdának nevezte. Több gyermeket ezután nem szült. Említettem korábban, hogy Ábrahám meghívásával elkezdte a maga üdvözítőt Ábrahámnak fia Izsák, Izsáknak a fia Jákob. Jákobnak a kedvenc felesége Rákel. És tőle végül születik aztán 2 fiút, József, aki Egyiptom kormányzója lesz, és csak a kis Benjamin a legvégére, és itt 6 van a 2 feleségtől, és a másik 6 azok a szolgálótól születnek. Említettem, hogy a házasságról szólt, Ábrahámnak nem is volt ez rajzolva, kiszármazik. Azt gondolnunk, hogy Isten a szeretett feleségnek a vérvonalán vinné tovább a megváltás. És nem így van, Isten másútól jár. Figyeljük csak meg a 4 gyerekből 3-nak a neve nagyon, de nagyon ismeretes. Az első Ruben. Ez a Ruben nem más, mint az a betyár gyerek, hogy amikor a kis József megérkezik az Eremózsiában a legelőre, és a bárkai elhatározák, hogy megölik, azt mondják, nem, 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 nem öljük meg a gyereknek, őnek mi testvérünk. a testvére is előbb bedobja a víztárolóba, szóval esetleg kiveszi, és haza viszi az apjának. Tehát Róben, aki megmenti a Lea gyermekét. Úgy rosszul mondom, a Rákel gyermekét. Jön a másik fiú, Lévi. Hát ez a papi törzs. Nem kedvelt feleségtől származik a papi törzs, a levita törzs. De hát a papság is, különben azt tudni kell, hogy minden pap levita, de minden levita nem pap. Mert a papi rend az Áron családja a Lévi törzséből származott, tehát azok mind leviták, tehát minden pap levita, de minden levita nem pap. Hanem ilyen sekvesség, esetleg átfáfogót, ilyen zsoltáriget, esetleg hasonló. Tehát Rúben, aki megmenti a kis Józsefet, ugye, Leától származik, akkor Lévi, aki hát a papi törzs, és most fogózzunk meg Júda a harmadik. Az a törzs, amit Isten a messiás vérvonalának a tovább vitelére kiválasztott a 12-ből. Nem érdekes? Tehát a háttérbe szorított a nem szeretett feleség gyermekei az eszközök Isten kezébe. Valakinek jogában áll megkérdezésre, de ezt miért csináltam? Itt semmi más nem tehetünk, mint tudomásul veszünk, hogy Isten ezt így akarta. Előtörténet volt, amit később érkezett, mert a szanyáról fogunk beszélni a továbbiakban, hogy senkinek nem áll jogába rákérdezni arra, hogy miért éppen azt a názáreti lányt, miért éppen Máriát választotta, miért éppen ő. Mi csak egyet tehetünk, meghagyjuk a fejünket Istennek az akarata előtt, és mindegy megköszönjük Istennek, hogy nem hagyta elveszni az emberiséget a maga bűnél, az átrendő bűn elkövetése után, hanem kilátásba helyezte a megváltást és a megváltó, akármilyen vérvonalon mentünk tovább, sőt, csak nem akartam információval terhelni, de végül csak elmondom pár dolgot róla. Ha megnézzük a családfát, Jézusnak a családfáját, ott is találunk négy asszonyt a családfába, és nem így. Miért kerültek azok be a családba? Nem az a lényeg. Lényeg az, hogy Isten, tehát ahogy mondtam, saját utat jár, és ő így képzelte el, így akarta, hogy a megváltásunkra közénk jövő ige, a második isteni személy, asszonytól szülessék, hát az asszony nem más, mint a boldogságos Szűz Mária, akit mi nevezünk Szentséges Szűz Máriának is, vagy nevezünk mi magyarok nagy boldogasszonynak is, vagy boldogasszonyanyánknak. A lényeg az, hogy ő anyja lett a megtestesült igének. Az angyal, az angyali üdvözletkor kegyelemmel teljesnek nevezte, és a kegyelem egyik meghatározása így hangzik, hogy Isten élete bennünk. És ha Mária kegyelemmel teljes, akkor azt jelenti, hogy teljesen benne lakott az Isten, 9 hónapon látom éhében is, tehát egyértelmű, hogy Isten örök tervében Mária benne volt, és amikor időteljessége eljött, akkor megtörtént az, ami a természet rendében sem az elő, sem azóta nem fordult elő, anya lett a szűz, fia született. A boldogságos szűzanyával kapcsolatban Anya Szentegyházunk 2000 éves történelme során 4 dogmát fogalmazott meg. Dogma, hittétel. Dogmának a meghatározása az nagyon keményen, a múltban nagyon keményen fejeződött be, mindig egy anatéma szint. Aki ezt nem hiszi, aki ezt nem fogadja el, hát az egy átkozó. Ma már elhittünk ezeken a dolgokon, de mindenféleképpen azt mondjuk, hogy aki ezt nem tudja elfogadni, aki nem fogadja el, katolikus. És a 4 dogma az a következő. Az első, amit 531-ben az Efezusi iraton fogalmaztak meg, egy szó erejéig még annyit visszatekintésképpen, hogy 325-ben volt az első zsinat Niceában. Nem is tudtak volna korábban a zsinatot tartani, mert 313-ig keresztények voltak. Tehát arra összegyűlni, tanácskozni lehetőség nem volt, bár túlélték. De lám, 10-valahány éve rá, hogy szabadságot megkapták, már rögtön zsinat is lett, Csillagot mindig akkor kell összehívni, mikor valami gond van. Akkor valamit kikezdenek, akkor valamit félremagyaráznak, félreértenek, és akkor a zsinat megadja a választ, megfogalmazza a helyes választ. Most tehát akkor 431-ben az első dogma, amit kimondtam, az így hangzott, Hária Theotokos. Ez egy görög szó, latinra így fogadották, hogy Mater Dei, és magyarul pedig Isten anyja. Krisztus a második isteni személy, valóságos Isten és valóságos ember. Egy személyben két természet. Mária azt a valakit hozta világra, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Ezt mondja ki a dolga, hogy akit Mária világra hozott, az igenis Isten, tehát ő méltán megilleti ez a név, hogy Isten anyja. Theotokos. A második dogma Szűzen fogadta és szülte szent fiát, ez szintén a Szentírás nagyon világosan tanítja, születik Szűz Máriától, így mondjuk a fiát. A harmadik a szentöltelen fogantatásnak a dogmája, amit aránylag később 1854-ben hirdettek ki, és december 8-án ünnepeljük, különben az elsőt a Theotokoszt január 1-én ünnepeljük. Aránylag késő 54-ben, de amikor körbe ment a kérdés a püspökök fele a Vatikánba, az ünneppel kapcsolatban kiderült, hogy 5-6-7, sőt már 1000 év óta nagyon sok helyen ünnepként ülték, tehát csak az egyház rá kellett bólítson. Ez azt jelenti, hogy a Mária mentes volt az átmenető bűntől, amit mi magunkkal hagyjuk. Születésünkkor. És az utolsó dogma 1950-ben 12. Pius pápa mondott ki, és ezt nagy boldogasszonyok napján ünnepeljük, ez, hogy Mária halála után fölhívta. Ez a négy hittételünk van, ez a négy dogmánk van a Szűzanyáról. Azt is el kell mondanom, hogy az egyházban a szentek tisztelete ugye jelen van, de egyetlen egy szentről sem beszélünk olyan szuperlatívuszban, és olyan szépen, mint a boldogságos Szűzanyáról, de ugyanakkor mindig oda kell tegyük és oda tesszük, hogy ő valóságos ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Amiként Jézus születésére vonatkozólag szövetségben a próféták ajkán sok jövendőlés elhangzott, tömértek jövendőlés, Máriával kapcsolatban is vannak jövendőlések, amelyek aztán az új szövetségben beteljesedtek. Az első ilyen jövendőlés vele kapcsolatban, amire már az előadás elején utaltam, hogy ő a kígyó típus. A bűnbeesés után, amikor Isten megígéri a megváltást és a megváltót, mindig városabb ellenséges közé asszony közé, navékon és a fehivadé, a tépkörű fejedet, ennek sarkát. Így szokták ábrázolni a legtöbbször, lába alatt a fél volt, ez a jelenések könyvének, és hát a kígyónak a fejét szétiporja. Az első az, tehát a kígyó tipró asszony. Itt a kígyónál most lehetne szintén órákon beszélni, hogy a kígyó mit jelent a Szentírásban, ugye? A gonosznak a megszemélyesítője, szimbolikus állata, tehát amikor a kígyótiprásról beszélünk, akkor az ördögről van szó minden esetben. A másik jövendőlés, ami Izaiás prófétának a 7. fejezetében hangzik el, és hát nagyon sokszor halljuk ezt a templomban, amit Ákász királynak mondott annak idején a próféta, íme anya lesz a szűz, és fia születik. Erre a jövendőlésre hivatkozik az angyal is, aki köszönti Máriát. Hát ez a második. A harmadik jövendőlés a Szűzanyával kapcsolatban, ha nem is így név szerint, de áttételesen mindenképpen róla szól, visszaemlékeznek, amikor a napkeleti bölcsek megérkeznek Izraelbe, maguk logikája szerint, hát a királyi udvarban kopognak, ott keresik, és akkor Heródes összegyűjti a papokat, és azok idézik Mikeás prófétának a jövendőlését, és te Efratai Betlehem, kicsi vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőle származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúltőkre megy vissza, ezért elhagyja őket az Úr, míg nem az, akinek szülnie kell, és testvéreihez, amikor majd az élet eseményeit mondjuk, akkor újra. A negyedik évendőlés az a 149. Zsoltárban, illetve Szofoniás prófétánál van, ahol a messiási korszakról beszél a próféta, illetve a prófár, ahol azt mondja el, hogy a messiás országa a szegényeké, a kicsiké lesz, akik nem a gondolkozással vívják ki a maguk dicsőségét, hanem engedelmes szolgálatokkal nyerik el részüket ebből az országból. Hát Mária az Úr zsugáló leányának nevezi maga, elhangzik, és legyen nékem a tejem. És hát Jézus maga is szolgának nevezi magát, sőt a visszaemlékeznek a nagypéntek, egy csodálatos olvasmányra, Igarát, az Eben Jahvé éneket, hát az teljesen arról szól, hogy az Úr egy a szegények közül. És az utolsó, az újongás, ami éppen a Magnifikátban teljesedett be, hogy újongani fog a boldogságtól, újong Sion leánya, mert Szofoniásnál, Mikeásnál is, Jeremiásnál is megjelenik. A nevénél is megállunk egy pillanatra, mert egy nagyon gyakori névvel van dolgunk. A Bibliában az első, aki a Mária névre, vagy a Miriam névre hallgat, az nem más, mint testvére, a nővére, jelzi a fáró lányának, aki megtalálta a sarat, hogy hát ő tudna hozni egy asszonyt, aki tudná majd szó, így Mózes megmenekül. Tehát az első ő. Nyilvánvaló, hogy a zsidó neveknek mindig tartalmuk, jelentésük van, tapasztalnak az emberek, hanem tartalommal terének. Amikor ott felolvastuk a négy fiúnak a szöpöt is, megokort, hogy miért adja azt a nevet. Azt írja az én forrás anyagom, hogy a Mária vagy a Miriam névnek körülbelül 60 fordítási lehetőség, csak 4 fordításra utalnék. Az első az szépet jelent, pedig a héber mara, ami kövét jelent, kövér szóból, ugyanis keleten az araboknál a női szépségnek egy föltétele, hogy kövér. De valaki azt mondta, hogy mondjuk, hogy telkarcsus, akkor tehát a szép. A második a lázadás, az a héber marach szóból. Hát nagyon jó, ez már talál a szüzanyára, a sátánnak az ellenlábasa, aki föllázott a sátán ellen. A harmadik a keserves, ez a marár, keserű, fájdalmas szóból, hát ő fájdalmi teológiai megfogalmazás, ez is talál. És a negyedik, ez a legszebb, Mária Istentől szeretett, ez egy szókombináció valójában, az egyiptomi M.R. Imri és a héber Jám szavaknak összekapcsolása, Miriam, ugye, mert a héber a sarhangzókat írja, aláfontozott a magánhangzókat, de amíg nem voltak aláfontozva, addig minden van, hogy ezek a Jámról jehovisták Jehovának nevezik az urat, ami bődlet összamását, így nem lehet kiolvasni, akar, hogy pontozzuk alá. Ő, aki ilyet lehet mondani, az nem tudja a héber nyelv se, de meg aztán 7. században aláfontozták ezeket, úgy hívják, hogy maszoréta szövegek, ezek a magánhangzókat írják. Most azt mondja, hogy ez nem csak nyelvi szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret teremtményei közül, mert legszebb és éppen ezért tehát. Most akkor vegyük hozzá az evangéliumot, hogy az evangéliumokban, nem mondom a lókuszokat, a bibliai helyeket, hogy ne kavarjuk azzal a dolgot. Hát az első, amiről értesülünk, ugye, az evangélium tanúsága szerint, hogy Mária jegyese volt a Dávid házából való Józsefnek, akkor Kárpényi Gábor angyal megtestesülésnek az örömi lében. Aztán a következő epizód, amikor az angyali üdvözletben a szüzanya megtudja azt, ős rokona, aki a júdeai hegyen Ayin Karemben él, gyermeket váró Zakariás papnak az Ábia osztálya, akkor pálya volt a papságnak, Ábia papi osztályából származó pap, és Erzsébet a felesége, tehát papi családdal is rokonságban van a szüzanya. Hát oda siet meglátogatni, és ott van három hónapon át Ayin Karemben a mai minél. Következő epizód, amikor József álmában intés kap, hogy nyugodtan magához veheti menyasszonyát, mert hát ő a lélektől, a szentlélektől van áldott állapotban, azután pedig hamarosan útra kelnek Betlehembe, hiszen Augustus császár elrendelte a számlálást, aminek következtében mindenkinek el kell mennie a származási helyére. A negyedik momentum az már ott van, úgy írja a Szentírás, hogy Máriának beteltek a napjai, megszülte fiát, így aztán városában született, amit korábban részt. Ettől kezdve a dolgok úgy mennek, ahogy az a zsidó közrendben elő volt írva, 8 nap után körülmetélték a gyermeket. A körülmetélés az beavató szertartás volt. A férfiakat metélték körül, a nyugvesző háttár, tessék elképzelni, hogy Mózes a pusztában kőkéssel hajtotta végre ezt, meg lett férfiakon. Ez a választott néphez való tartozásnak tested viselt jele. Nagyon érdekes, hogy akkor volt Izrael a mélyponton, Krisztus előtt a második században, amikor Nagy Sándornak a birodalma szétomlik, és a Antiochus epifánai szék uralkodnak a Szentföldön, elkezdenek ilyen gimnáziumokat, a zsidókért testépítő iskola, ahol anyaszült mesztelenen tornáztak, és odasüllyedt sok zsidó, hogy eltűntette plasztikai műtéttel a Istenhez való tartozásnak a testen viselt jelét. Ezerben aztán harcolnak nagyon makkabélusok, ez a híres makkabélus szabadságharc, amikor végben vérben nem folytották, de közel 100 évig tart az egész szabadságharc. Ezt tartják Izrael mélypontjának, amikor bocsánat. A következő jelenet, amikor a 40 napos Jézust ugyancsak a korabeli előírásoknak az értelmében be kell mutatni a templomba, ez a gyertyaszentelőnek, és sokszor hangoztatom, hogy nem tudom én el ezt gondolni, mert semmiképpen sem a Jézusnak, amikor be kell mutatni a Máriának a tisztulásért felajánlott, illetve meg kell váltani az első szülöttet, mert hát ez parancs volt, és ekkor találkozik a szüzanya a két öreggel, Anna asszonnyal, és a Simeonnal, akik hát különféle jövendőléseket mondanak. De jön, hogy az Úr nem csak a pásztoroknak mutatta meg, vagy Annának és Simeonnak, hanem az úgynevezett fogánság képviselőinek is alkalma volt találkozni a közénkő messiásával is. Ők a napkereti bölcsek, akik hát ajándékot hoztak és hódoltűz gyermeke előtt. Ezt követ a 8. epizódként a betlehemi gyermekgyilkosság, amikor Heródesnek a fülébe jut, hogy ületett. És hát ezt erről a nagy Heródesről el kell mondani, Josephus Flavius, a korabeli történész nagyon sok adattal szolgál, de hát a római császárok Anna leszeik, Anna lesz, szoktuk mondani, Anna lesz, névkönyvekben is szerepel, hogy Herodes király, ez a kérő szól van, amely fia akkorára cseperedett, hogy átvehette a trón, azt kivégeztette. Feleséget is kettőt végeztet ki, csak ne fiaimból, majd 78-at kivégeztetett, ekkor mondta Augustus császár, inkább ennél Heródesnek visszajön ilyen. Hát ezt apró szentekkor szoktuk ünnepelni decemberben. Utána az angyal jelmeztető őket, el kell menekülniük Egyiptomba, fogad a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, veled élni. Ez a 9. aztán jön a 10. epizód, amikor a szent család visszaköltözik Szentföldre, de meg tudják, hogy Betlehem környékén Archelaus szintén egy hegyesmeten uralkodik, hát féltek tőle, ekkor mennek vissza Názáretbe, és hát így aztán. A következő jelenet a 11. A 12 éves Jézus fölviszi. Nagyon fontos megtartani, hogy 12 éves. Nem véletlenül szerepel ez, mert skákat 13 éves korba vitték fel a templomba a Márpicmára, hogy a törvény gyermeke legyen, hogy a kötelességét a gyermek legyen, nagy honosítás tetszik égen. Ez azt jelzi ezzel 12 éves, hogy rendszeresen eljártak a templomba, eleget tettek annak a parancsnak, hogy a Szentföldön élők évente háromszor kellett elmenjenek a templom, a diaspórában élők évente legalább egy életükben legalább egyszer az a zsinagógában folyt a ítélet. A zsinagóga körülbelül úgy működött, mint Ania és a polgármesteri hivatal együtt. A mai képet, abban a korban mindent a zsinagóga intézett, akit a zsinagóga kitaszított magából, az halálában az öngyilkos is lehet. Ezért van, csak olvassák el a János 9. fejezetben a vakon szülöttek a megdorítása, a dolga előjáról, hogy kihallgatják a szülőket, és attól azt mondják, megvan a kora, őrkétezzétek. Látják az ő fiúk, de nem merik vállalni, mert pillanatják most elbúrvánták a gyereket, a fiúk, amit vállalnak, ilyen teljhatalma volt abban a kora. Aztán tovább nem hallunk róluk, jön a 30 évesen, amikor Jézus elkezdi a maga nyilvános működését, és itt akkor újra feltűnik a szűzanya, az első csodánál a kánai mennyegző. Az emberek tudnak róla, mert egyszer valaki fölkiált, hogy boldog a mély, mert boldogos az ember. Biztos, hogy ott láthatta az illető, ott a Jézus hallgatóságában az anyát, mert én emlékszem, amikor pap lettem édesanyámnak, és én szóltam, hogy jön, valahogy így történhetett, hogy Jézus beszélt, ugye, és hát akkor meglátták az anyát, és boldogan mélyen már boldogott ezek a keleti kis túlzásba vitt fölkiáltás. Áttérkülkését kíséri Jézust, és ott van mindenem. Szent Márk evangélista a harmadik fejezetben egy döbbenetes dolgot, döbbenetnek a döbbenete, ami beüzennek, hogy anyád és testvérestem, és akkor Jézus kézeni ki a hallgatja és megtartsa Isten szavát, mert ő van szó, azt mondja az evangélium. Rokonok jöttek, hogy hazavigyék, mert az, amíg jártam, hogy már ott is Mária gondolom, csak a háttérben lehetett ott. Aztán ott van a kereszt alatt,